Sziasztok, ez a Vétón túl, a Vétó szerkesztőinek kerekasztala. Én Iczés Amrus vagyok, itt van velem a stúdióban két kollégám, Endrei Mátyás és Nagy Szakmári Soma, és most is néhány olyan témáról fogunk beszélgetni, amikkel foglalkoztunk munkánk során az elmúlt hónapban, és úgy gondoljuk, érdemes több szempontból is megvizsgálni őket, hiszen szerepük lehet a 2026-os kampányban. Szó lesz Gajdos László jelöltségéről, ennek kapcsán politikusi szerepekről, szerepfelfogásokról, illetve a Tisza adó kampány újabb felvonásáról, arról, hogy mit várhat ettől a Fidesz, és hogy a Tisza hogyan reagálhat. Kezdünk! Soma, Matyi, sziasztok!
Sziasztok!
Na hát, ahogy mondtam, Gajdos Lászlóról fogunk először beszélgetni, aki a nyíregyházi jelöltje a Tisza pártnak. Ugye sok szó esett az ő személyéről az elmúlt napokban, most már hetekben a nyilvánosságban, arról, hogy először egy lejárató kampány indult ellene, aztán ebből mintha visszakozott volna a Fidesz, ugye egy nagyon erősen beágyazott emberről van szó Nyíregyházán, akinek évtizedes munkássága nagyon komoly sikereket hozott a nyíregyházi állatparknak. És itt talán elmondhatjuk a nézőknek, hogy mind Vétó szerkesztőségi értekezleten, mind pedig aztán egymás között is sokat beszéltünk arról a beszédmódról, ahogyan ő megszólalt, hiszen több interjút is adott, amióta bejelentették a jelöltségét, a Partizán is forgatott egy videót róla, a Kontrollnak is adott interjút, illetve egy Tiszta Hang podcastban is szerepelt Magyar Péterrel, tehát volt lehetőségünk hallani arról, hogy ő hogyan fogalmazza meg magát politikusként. Így elsőre mi az, amit ebből kiemelnétek? Matyi.
Hát az van, nem, hogy ő az antipolitikus, tehát ő az, akinek az a kampány üzenete, vagy az a szavazók felé az, a, most a selling point kifejezésre nem jut eszembe jó magyarítás, de az a legértékesebb benne, mint politikusi karakter, hogy a lehető legkevésbé viselkedik úgy, mint egy politikus. És szerintem önmagában az, hogy legalábbis van a választóknak egy elég széles rétege, és eléggé a nyilvánosságban jól reprezentált rétege, amelyik erre rezonál, hogy minél kevésbé vagy politikus, annál jobb politikus vagy. Ez önmagában nagyon érdekes, és önmagában szerintem még sokat lehet azon gondolkodni, hogy hogyan jutottunk el odáig, és jó-e vagy rossz-e, hogy ez az igény, ami megfogalmazódik a politikusok felé, mert az szerintem látszik, hogy erre Magyar Péter és a Tisza ugye HR csapata, ami nem azért rossz indulatú, vagy rossz májú megfogalmazásom, hanem valóban HR szakértőkkel választották ki ugye a jelölteket. Tehát ez a csapat, ez erről a választói igényről már szemlátomást tudott. Tehát eleve adottság volt, hogy nincsenek volt politikusok ebben a csapatban, rendben van. De hogy egyébként úgy építik fel ezeket a karaktereket, úgy mutatják be, ahogy ezek az ismertető szövegek ezekről a jelöltekről beszélnek, hogyha volt is valami közéleti szerepvállalása valakinek, akár helyben azt inkább letekerik ebből a nagyon népszerű görögné Bocskai Éva polgármesternek talán a kivételével. Az azt mutatja, hogy itt az a stratégia van, hogy a politika az csak egy olyan dolog lehet, ami beszennyezi az embereket, és ezek a jelöltek attól jók. És úgy vannak kiválasztva, hogy minél inkább ezzel lehessen eladni őket, hogy attól jók, vagy nem politikusok. Ami szép-szép egyrészt. Másrészt meg kíváncsi leszek, hogy van-e olyan pont, amikor azért a kompetencia kérdésben ez egy gyengeséggé válik. Tehát Gajdos László nyilván olyan szempontból nagyon kompetens, hogy kiválóan vezeti a nyíregyházi állatparkot, és másfél hete mindenki úgy emlékszik, hogy ezt ő mindig is tudta, hogy a nyíregyházi állatpark az ország legjobb állatparkjének az egyike. Én is úgy azt hittem magamról, hogy ezt mindig is tudtam, aztán rájöttem, hogy tulajdonképp csak valami nagyon homályos emlékem volt erről, de utána néztem, és valóban így igaz, egy kiváló intézmény, egy nagyon jól működtetett intézmény. Tehát ilyen szempontból látjuk, hogy ő kompetens. Az, hogyha politikusként kell megszólalnia, akkor én tényleg mindenkinek nagyon ajánlom Szurovecilés kollégánknak a riportját vele. Ott kedélyesen beszélget Gajdos László, és 2 perc alatt elkezd olyan dolgokat mondani, amiket valószínűleg nem nagyon szerencsés kivinni a nyilvánosságba, hogy hát igen, Magyar Péter felhívott, akkor először nemet mondtam neki, hát akkor elég csalódottak voltak, de aztán meg úgy volt, hogy nem lesz jelölt. Nagyon nem az a hang, ahogyan egy politikusnak kell beszélni, és értem ennek az ilyen üdítő, ilyen frissítő jellegét, hogy valaki nem betanult paneleket mond, De ki, és ő ott helyben egy beágyazott ismert jelölt, de kíváncsi leszek, hogy van-e olyan, akár nem az ő személyével kapcsolatban, hanem hogyha ezekből a típusú politikusokból lesz közel 100, eljön-e az a pont, amikor egy bizonytalan szavazónak mondjuk a kompetencia terén megmutatkozik egy kétsége?
Igen, de ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdésfelvetés, de mondjuk pont azért Gajdos Lászlónál tényleg az nagyon erős az ő felépítésében az az üzenet, hogy itt az intézmény egy milyen jó hírű intézmény. Tehát igazából azért az intézményvezetői integritás azt szerintem egy elég jól használható, meg mozgatható kommunikációs panel. Szóval szerintem lehet, hogy nem is annyira a kompetencia, vagy nála nem feltétlenül a kompetencia lehet hiány. Én ezt kevésbé érzem, de soha kíváncsi vagyok, te mit gondolsz erről.
Szerintem nyilván a kompetencia hiánynak is van valamelyes kockázata. Gajdos Lászlón őszintén látszik, hogy ő tényleg ilyen naivitással áll hozzá a politikához, ellentétben sok politikussal, akik csak úgy mutatják, mintha ők nem akarnának politikusok lenni. Róla tényleg 100%-ban elhiszem, hogy nem igazán fordult meg a fejében, mielőtt olyan ajánlatot nem tett neki Magyar Péter, amilyet tett. Lehet ez a naivitás kockázat, tehát hogy rögtön elmondja, hogy mi zajlott a színfalak mögött, ahol eddig nem véletlenül nem láttunk be, de szerintem nem ezzel lesz a fő probléma, hiszen egy ilyen karaktert bizonyos szempontból nehéz is támadni, tehát ha oda megy a kormánypropagandától valaki keménykedni vele, egy kedves bácsi valaki nem támad vissza, ott legalább ilyen-olyan kockázata van a Fidesznek is, mint neki, tehát két élű fegyver ez. Ahol szerintem a probléma van, hogy Gajdos László ugye nem csak a helyi jelölt lesz, hanem a helyi kampánynak a vezetője is. És elmondta, azt hiszem a Kontrollnak, hogy ő nem annyira fog kampányolni, nem annyira akar, amit ebben a pozícióban egyszerűen nem tehet meg. Tehát, hogy neki nagyon keményen kell majd ott dolgoznia, és igenis meg kell küzdeni az ellenfelével, hiába a jó barátok. És szerintem a kampányban, felírtam idézeteket, olyan mondatok azért már nem lesznek megengedhetőek, hogy úgy kommunikál a Fideszről, hogy azt mondja, hogy Polgári András a jelöltjük egy kedves, aranyos, tisztességes, felkészült ember, illetve az, hogy neki nem igazán számít, hogy kinyeri végül a választást. Igenis a választóknak ott helyben el kell mondania, hogy miért van tétje ennek a választásnak, miért jobb, ha a Tiszára adják a szavazatot. El kell mondania, ha egy bizonytalan választó felé fordul, hogy a gazdaságpolitikában mit akar a Tisza, hogy még miért jobb a Tiszának a gazdaságpolitikai programja, mint a Fideszének. És egyelőre még azt nem látom, hogy Gajdos László ezt meggyőzően el tudja mondani. A mindegyik interjúban, amit láttam vele, ott igazából nem teljesen jön át szerintem a jelenzéki szavazónak, hogy miért lépett most ki a Fidesz ellen. Tehát nagyon sokat dicsérte a Fidesz ahhoz képest, hogy ő most a nagy ellenzéki pártjelöltje. És szerintem ebből hosszú távon lehet probléma, ha így képzeli el majd a kampányát is.
Igen, és bocsánat, húzzuk alá, hogy nem az a probléma lesz belőle, hogy ő nem nyeri meg a körzetét, tehát készült a 21 kutatóközpontnak kutatása, 65%-on áll ebben Gajdos László?
67,
bocsánat. Tehát még a szavazatok, még a szavazatszámban is kétharmada lenne. Tehát
és bocsánat, és ugyanebben a kutatásban 55%-ra mérték ugyanebben a körzetben a Tiszát, tehát hogy jóval a Tisza listára szavazókon túlnyúlik az e szerint, aki szavazna Gajdos Lászlóra.
Hát ez az. Szóval ő egy jó jelölt, viszont akkor ezek szerint ott van 12%-nyi ember, akihez Gajdos László tud beszélni, és mondhatja ezt, hogy hát igen, gyerekek, a Fidesz jót akar, hát mások az elképzeléseik, de még arra sem mondott sok konkrét példát, hogy miben mások. Vagy mondhatja azt, hogy gyertek velem, én kezeskedem arra, hogy ez a párt egy sokkal jobb kormányt fog vezetni, az én pártom, mint a jelenlegi, és gyertek velem, és szavazzatok a mi pártunkra, az én pártomra, a listán is, és hát a listán ugye nem körzeteket kell megnyerni, hanem minden szavazat számít. Szóval van egy ilyen tényező. A másik gondolatom erről, hogy Gajdos László személye, ha tényleg ilyen beágyazott, mint amire mondom, másfél hete mindenki mindig is így emlékezett, és amit én készséggel elhiszek, akkor az ő személye nincs veszélyben, de mások, akiknek csak egy kicsivel kevésbé erős a pedigréje, mondjuk egyszerűen egy helyi vállalkozóról beszélünk, vagy egy helyi orvosról beszélünk, egy céges ilyen felső vezetőről beszélünk, ezek gyakori Tisza jelölt típusok. Ez a kimondott vezetői tapasztalat nincs meg, viszont ez a politika szüzesség, ez, hogy egyszerűen egyébként Sarkadi Zsolt kollégánk is volt Tisza jelöltekkel riportozni Szombathelyen, ott is azt látjuk, hogy egy annyira naív hang szólal meg, egy annyira szűretlen hang szólal meg, hogy tényleg az történik, hogy kap egy kérdést a politikus, és akkor így egy kicsit gondolkodik, és aztán elmondja, ami magánemberként eszébe jut róla. Amivel, és tényleg higgyétek el, hogy nem az őszinteség a probléma, és nem azt kérjük számon, hogy túl őszinték ezek az emberek, hanem hogy azért olyan majd lesz a kampányban is, hogy fókuszáltan bizonyos üzeneteken kell rajta maradni, és bizonyos kritikákat meg kell tudni fogalmazni szabatosan a Fidesszel szemben, bizonyos felmerülő kritikákat tudni kell fejből elütni, vagy opponálni, és az nem fér bele, hogy az ember ott eltöprengjen, hogy akkor mit is mondjon, erre esetleg arra jut, hogy hát igen, igazatok van, ezt tényleg rosszul csináltuk, és akkor mondjuk azt a személyt, akin látszik, hogy egy tiszta szívű vagy jó szendékú ember, ha őt nem is támadják, de az, hogy XY jelölt elkottyantotta, hogy, és akkor azzal viszont Magyar Pétert lehet támadni, annak tud lenni kockázata. Igen.
Hát igen, itt nyilván ugye ez egy ilyen mérlegelési kérdés, amiben a Tisza párt nagyon erősen meghozta azt a döntést, hogy bevállal új embereket ennek minden kockázatával azért, hogy ne csorbuljon az az elitváltó történet, amit mesél Magyar Péter tulajdonképpen a színre lépése óta, ahol először az ellenzéki elitet leváltja, majd pedig az országot vezető kormányzati fideszes elitet is leváltja, és ahhoz, hogy ez integráns történet maradjon, úgy ítélték meg, hogy erősebb ez az érdek, vagy ez egy fontosabb szempont, mint az, hogy milyen a jelöltek kommunikációs képessége. Én azt hoznám be azért, hogy szerintem az fontos, hogy mondtad Soma, meg Matyi, te is utaltál rá, hogy hát, hogy most oké, lehet egy ilyen mondat, de a kampányban majd el kell tudni mondani, és hogy szerintem azért itt nagyon fontos ez az időbeli különbség, hogy valóban november-december van, ugye még november végén volt ez az egész jelölt bemutatás, és hogy most nem a kampány finis van, és egyébként szerintem az egy létező veszély, hogy a választóknak kiég az agya, hogy ilyen egyszerűen fogalmazok, és én nem vagyok benne biztos, hogy az ne lenne hasznos a Tiszának, hogyha egy kicsit egy ilyen visszávevő, nyugodtabb, megnyugtatóbb hangot is meg tudnak szólaltatni. És akartam még behozni, hogy nyilván azért is beszélünk külön Gajdos Lászlóról, hiszen az látszik, hogy ő egy kiemelt jelöltje a Tiszának, megjelent egy közvéleménykutatás, ahogy mondtad, de az, hogy interjúkat is adott, szerepeltették, ugye Magyar Péter egy mellette való kiállást is szervezett, tehát hogy én azt gondolom, hogy van értelme úgy tekinteni rá, hogy ez a Tisza, mint országos párt szempontjából is egy releváns kérdés az ő szereplése, ezt csak akartam tisztázni, és én amit még behoznék, hogy szerintem az a hang, amin ön beszél, az egy egyértelműen nagyon más hang, mint amin Magyar Péter beszél. Szerintem nekem ez egy mondat mutatta meg legjobban, pont amikor a Tisza párt saját podcastjában beszélgettek egymással, és Magyar Péter ezt kérdezi, hogy kicsoda Gajdos László, kérdezik Gajdos Lászlótól, akkor azt mondta, hogy hát egy 63 éves pali, aki 10 éves kora óta megmagyarázhatatlan okokból Nyíregyházán akart állatkertet csinálni. És hogy szerintem ez nagy, tehát azt mondod meg, hogy egy 63 éves pali, nem egy férfi, hanem egy ilyen fickó vagyok. Ennek szerintem van egy olyan izgalmas része, ami tud olyan emberek nyelvén beszélni, akiknek nem tudom, Magyar Péter hangütése, vagy más tisztás szereplők hangütése elidegenítő lehet. Úgyhogy ez szerintem még egy fontos szempont, ami itt bejön.
Én egyetértek, vannak, amit Somával emlegettünk, kockázatai ilyen karaktereknek, de vannak erősségei is, nagyon komoly erősségei. Nekem pont az az érdekes az egészben, hogy az, hogy valaki tulajdonképpen egy nagyon jó szándékú amatőr, az, ahogy mondod, egy stratégiai előny lehet egy pártnak. És arról van szó, hogy, hogy az, hogy van egy ilyen jelöltem, aki úgy mutatkozik be, hogy egy 63 éves pali, aki állatkertet akart építeni, meg aki tényleg olyan mintha egy sokszor egy Vox Pop interjúban éreztem magam Illésnek az anyagában, amikor azt kérdezik.
Ez az utcaembere interjú.
Igen, egy 60, igen, így van, az utcaemberét kérdezik, vagy Vox Populi, latinul rövidebben Vox Pop, hogy mondjuk megkérdezed az utcaemberét, hogy mit gondolt a határkerítésről. Hát az Orbán, az vigyázott az országra, de azért a, és szó szerinti idézet következik, a humánusságra azért tehettek volna egy pici lapáttal. Én felismerem, hogy ez nem hátránya Gajdos Lászlónak, hanem pont ettől erős jelölt. Nekem az izgalmas, hogy a magyar politika ott tart, hogy ami minden tankönyv szerint egy hátrány egy politikusnak, az itt előny. És ennek vannak előzményei, ugye 2002-ben már azzal győzött Megyesi Péter, vagy azzal került legalábbis sokkal jobb helyzetbe a Orbán Viktor elleni vitában, hogy rögtön az elején bekeretezte ezt a vitát, úgyhogy ez itt az őszinte beszéd lesz, ami akadozik. És attól őszinte a beszéd, onnan tudod, hogy őszinte, hogy akadozik. Hogy az pedig, hogy Orbán kompetensen fog vitázni, az pedig azt mutatja, hogy ott színészi képességek, és ezt jó értelemben mondom, miniszterelnök úr. És így megyünk tovább, hogy Magyar Péter is mielőtt bejelentett volna akár egyetlen egy jelöltet is, bekeretezi, hogy igen, itt nem lesz profi kommunikáció, mert ezek itt nem a Megafonnak a neveltjei, hanem ezek húsvér emberek, egyszerre szakértők, és közben ezek a magyar hazafiak, akik ott hagyják a civil munkájukat. És aztán ezek az emberek tényleg e szerint kiválogatva elénk is lépnek, és ez tud egy politikai stratégia lenni. Ez tök érdekes, nem tudom, hogy ez még hol van a hol van a világon így, vagy mitől van pontosan így. De minden esetre ez, tehát leírólag hadd mondjuk el ezen a helyen, hogy ez egy politika ellenes beszédmód. A politika rossz, a legkevésbé politikus, a legjobb politikus.
Hát igen, és ennek vannak ilyen nagyon különböző alfajai tulajdonképpen a magyar politikában. Ugye Magyar Péter is többször, több helyen hivatkozott arra, hogy ő elvállalja a jelöltséget, hogyha a közösség erre felkéri, és egyébként pedig azt hiszem olyan mondata is volt, hogy nem ambicionálja, de nem ugrik el előle. Tehát ezt ő is egyértelműen úgy érezte, hogy ez egy előny, hogyha a választók azt látják, hogy ő nem ragaszkodik ehhez foggal körömmel.
Azt is mondta, hogy nem biztos, hogy be fog férni a 106 jelölt közé.
Illetve most nekem, ami megütötte az elmúlt napokban a fülemet, az Fábián Tamásnak a Karácsony Gergellyel készült interjújából egy rövid részlet, ahol egyébként a budapesti politikáról és hát elég nehezen követhető politikai helyzetről volt szó, de volt egy nagyon érdekes részlet, amikor Magyar Péterről kérdezte Fábián Tamás a főpolgármestert, amiből a legtöbben azt emelték ki így az utólagos szemlékben, meg ilyesmikben, hogy azt mondta Karácsony Gergely, hogy ő többre tartja Magyar Pétert, mint fordítva, vagy jobban szereti, most bocsánat, nem idézem pontosan. De számomra az volt a legérdekesebb, hogy megkérdezte a műsorvezető, hogy alkalmasnak tartja a miniszterelnöknek, mire mondta Karácsony Gergely, hogy hát nagyon más típusú politikus, és akkor visszakérdezett Fábián Tamás, hogy alkalmasabb-e, mint ön, hiszen ön azért többször is volt miniszterelnök jelölt. De Karácsony Gergely azt mondta, hogy hát többször. De hát ugye 18-ban is, mondja neki Fábián Tamás, mire azt mondja a főpolgármester, jó, igen, pro forma voltam, lélekben nem. Ami már egy egészen más esete ennek az antipolitikus politikusnak, amikor az tulajdonképpen egy büszkén felvállalható dolog, hogy hát pro forma volt az ember miniszterelnök jelölt, de valójában nem akarta. És ezt szerintem ez nagyon izgi benne, hogy én azt gondolom, hogy ez egyértelműen egy, hát nem egy, vagy ezt nem lehet előnyé kovácsolni, hogyha persze itt egy múltbeli eseményről van szó, de hogyha ez szimultán történik, hogyha egy választó szagot fog, hogy te valójában nem akarod, te valójában nem akarod őt képviselni, az egy nagyon rossz ilyen lejtőre tud rátenni, hogyha úgy szívvel, lélekkel vagy benne, hát itt Ruf Bálintot és az Ólint lehet megidézni. És szerintem ez érdekes, hogy hol válik szét az, hogy hogy te tiszta vagy úgymond a politikától, és az, hogy az érződik, hogy hát végül is neked ez mindegy. Soma?
Igen, hát én egykor dolgoztam Karácsony Gergelynek az előválasztási kampányában.
Micsoda coming out.
Igen, és hát ott is talán még jobban érezhető volt az a pillanat, amikor elengedte azt a dolgot. Én, hát nekem nincs olyan jó véleményem Karácsony Gergelyről, mert szerintem a politikai pályáját úgy lehet leírni, hogy nagyon tehetséges, de ezt a tehetségét arra fordítja, hogy mindig a saját karrierét mozdítsa előre. Szerintem ezért is lép vissza ezekből a miniszterelnök jelölti pozíciókból, hiszen ott jól lehetett látni, hogy nem sok babért teremhet neki, csak veszíthet egy ilyen kampány végére.
A 18-asból nem lépett vissza azt.
Abból nem lépett.
Ott pont, hogy azért lett merem.
De bocsánat, de elvileg az, ami lélekben nem volt.
Igen, arra
tehát,
mondta, hogy...
Tehát igen, nem arra, amikor 2021-ben ugye a gyerekének, csak azért mondom egy edukatív filmet, mindig rossz sportággal idézik ezt, helyesen a gyerekének a röplabda edzésén járt Karácsony Gergely a kampány közben.
Igen. És hát igazából látszik, hogy mire elég ez a fajta hozzáállás. Tehát Karácsony Gergely továbbra is főpolgármester, most ráadásul már nincs olyan rossz pozícióban, mint az újraválasztása után, tehát sikerült jól helyezkednie például a, mindig elmondjuk a Pride kérdésében, amivel ismét megnőtt a renoméja, viszont hát politikai közössége nincsen, tehát hogy a Párbeszédből most valahogy állítólag a háta mögött egy másik párt szerveződött, gyakorlatilag minden párt, amivel egykor szövetségben volt, az szétesett, és hát azért a választók is látják, hogy nagyon jó, hogy Karácsony Gergő főpolgármester, de ezzel nem lehet változást elérni önmagával, kell valami tömegmozgalom, egy párt, ami országosan is változást tud elérni, mert enélkül Budapesten is az lesz, hogy lassan csődbe megy a város, és a Fidesz mindenféle hitel konstrukcióval próbálja felkényszeríteni Karácsony Gergelyt, akinek egyre kevesebb a mozgástere, hogy ez kikerülje, az egyetlen remény, amit el is mond, hogy Magyar Péter legyen a miniszterelnök, tehát valaki csinálja meg helyette akkor végül ezt a munkát.
Én alapvetően azt gondolom ezeken kívül, hogy Karácsony Gergelynek is működött ez az én nem is vagyok politikus, amíg nem volt túl régóta a politikában. Tehát egy idő múlva már az, hogy mindig elmondod, hogy te nem akarod, és vagy mindig följebb kerülsz, és ez már... Hát,
ez egy ponton gyanús.
Igen, 15 éve zajlik. Egy ponton már kevésbé hihető, és ez rámutat arra, hogy egyébként a tisztásoknak is fenntartható tartalan lesz ez, mert egyszer be fognak kerülni politikai döntéshozó pozíciókba, és a téles helyzetekben politikusként fog kellenniük.
És aztán Karácsonynál is ugye az történt, hogy már egy ideje politikus volt, és hirtelen jött egy másik fickó, Vitézi Dávid, aki meg szintén ugye nem a politikus, hanem a szakértő, és neki ugye megvolt ez a frissessége, hogy ő még akkor nem volt így politikus, akkor már is jobban áll, mint Karácsony, aki viszont már egy ideje kormányozza ugye Budapestet.
Igen, hát, tehát igen, mondd csak.
Hát meg bocsak, hogy szerintem én ezt is ahhoz kötném vissza, hogy a 2024-es kampányban, mondjuk például csak a vitán, amit a Partizán szervezett, az látszott, hogy Vitézi Dávid akarja, és Karácsony Gergelyről nem sugárzott, hogy ő mennyire szeretné ezt, nem magának, hanem hogy mennyire fontosnak tartja azt az ügyet, amit képvisel. És hát aztán ugye országos szinten is igazából ellenzéki térfélen ezt láttuk az elmúlt két évben.
Igen, szóval ez egy izgalmas kérdés, hogy van egy olyan ellenzéki kemény mag, aminek a minél kevésbé akarással lehet elnyerni a szimpátiáját, vagy ha nem is feltétlen ellenzéki kemény mag, de egy politikát jobban figyelő kemény mag. Ez egy kimondottan középosztálybeli gondolat szerintem, hogy ilyen tisztes, egymással egyébként barátságos úriemberek intézgessék a közös ügyeinket, jöjjenek ki egymással jól, ez nem élethalál kérdése, jöjjünk ki egymással, beszéljünk egymással kedvesen, ne bazd meg ezzünk a cseten a választópolgároknak. Ezek szerintem kimondottan egy viszonylag sokat politizáló ilyen felső középosztálynak az ilyen ügyei. És közben meg igen, amit mondasz, ilyen elsőprő erejű változást erőviszonyoknak az átrendezését, azt azzal tudta elérni Magyar Péter, nem, pont nem ezekkel a gesztusaival, hogy jaj, majd ha beférek a 106 jelölt közé, hanem azzal, hogy azt sugárzik róla alapvetően, hogy ezt ő ilyen elementárisan akarja, és mindegy is, hogy milyen motivációból, hogy magának vagy kinek, de annyira akarja, amennyire egy hát hétköznapi ember nem is tud semmit akarni, annyi mindent hajlandó feláldozni a magánéletéből, az addigi életmódjából, ugye a barátságaiból és a kapcsolatrendszeréből, egyáltalán a fizikai jólétéből, mert nem tudom, hogy hány napig gyalogol a tévesen Erdélynek is nevezett Parcium felé. A legendás futballkapus Király Gábor volt egyszer megkérdezve arról, hogy igaz-e az a legenda, hogy a kapusok őrültek. És ugye ő maga, mint kapus, megkapta ezt a kérdést, és azt válaszolta, hogy gondolj bele, hogy tiszta erőből felé lövöldöznek labdákat folyamatosan, és neked nem az a célod, hogy ne találjon el, hanem az, hogy eltaláljon. Persze, hogy őrültek a kapusok. Tehát kell egy legalábbis nem hétköznapiság ahhoz, hogy valaki ezt vállalja, ami meg teljesen szembe megy azzal az igényel, hogy vannak olyan választók, akik egy ilyen nagyon azonosulható, ilyen egy közülünk figurát akarnak látni. Ebből az egészből nekem ennek az ilyen összegzése az, hogy átrendezni az erőviszonyokat azt ezzel a mindent elsöprő akarással lehet, de a meglevő viszonyok közt lavírozni és középre beszélni azt nagyon ügyesen lehet ezeknek az ilyen antipolitikai érzületeknek a vitorlánkba fogásával, amit mondjuk Gajdos László csinált. Tehát Gajdos László soha nem rendezte volna át a nyíregyházi politika erőviszonyait, hanem létre kellett hozni egy pártot, ami igen, ott többségben tud lenni, és aminek ő egy nagyon jó jelöltje tud aztán lenni.
Igen, még én is van egy kis párhuzam, hogy Gajdos László és Karácsony Gergely között, bár nem gondolom, hogy karakterben bármennyire hasonlítanak egymásra, de hogy ugyanaz a dilemma fog megjelenni Gajdos Lászlónál, mint Karácsony Gergelynél, és ezért is beszéltünk szerintem olyan sokat a kommunikációjáról, mert amit mondtam Karácsony Gergelynél, hogy saját magát előre juttatta, a pártját, közösségét viszont nem. Ez lehet a kockázat Gajdos Lászlónál is. Szerintem egyikünk se hisz abban, hogy a Gajdos László karakteréből, kommunikációjából az a veszély következne, hogy őt támadni tudnák. Ez szerintem nagyon kicsi az esélye, ha a Fidesz okos, nem is a személyét fogja támadni, hanem a Tisza pártot, és ugye helyben majd neki kell megvédenie a Tiszát, és ott szerintem kockázat az, ha túl kedvesen beszél a Fideszről, a hirtelen nem tudja reagálni arra, hogy na mi van a Tisza programjával, amiben megadóztatnák a kutyamacska tartást. Tehát mi, igen, meg kell lennie majd a kész válaszainak erre is, hogy ne csak magát tudja megvédeni, hanem a pártot is. És ez még most nem fontos, de jövő évre, amikor elindul rendesen a kampány január második felében, februárban, akkor feltétlenül készen kell állnia.
Hát igen, szerintem ugye nyilvánvalóan nagyon durva lejáratásra számíthat mindenki, aki vállalja azt, hogy megméreti magát a Fidesz-szel szemben. És ugye, ha jól értem, ezt mondod, hogy itt van két dolog, amiket valahogy össze kell hozni. Az, hogy számára pozitív erény ez a fajta nyugodt, ilyen középre beszélő karakter, és hogy közben neki a Tisza képviselőjének is kell lennie, vagy megjelenítőjének is kell lennie. És hát szerintem valószínűleg a nagyon nagy politikai teljesítmény az az, hogyha azt tud egy olyan karizmát megjeleníteni, hogy tulajdonképpen a saját védőszárnya alá vonja a Tisza pártot ott helyben, és nem megvédenie kell, hanem azt mondja, hogy én számítok, nem a Tisza, ezzel foglalkozzatok.
Igen, és még egyetlen egy olyan szempontot tennék hozzá, hogy ha nem csak a kampányig nézünk, hanem elképzeljük őket utána 4 éven keresztül országgyűlési képviselőként, és elképzeljük azt, hogy ők autonóm, szuverén emberek lesznek, akik ott súlyt képeznek, és súlyt adnak újra az országgyűlési munkának, és nem olyan a körzetükért adott esetben lobbizó, de az országos ügyekben teljesen szürke ilyen pártkatonákkal lesz tele az országgyűlés, mint amilyeneken most a kormány oldalon tele van, hanem akár egy kormánypárt képviselőjeként egy saját súlyt tudnak ott képezni. Akár, ami lehet, hogy még fontosabb, ha egy szűken ellenzékbe szoruló Tisza képviselői lesznek, akkor ott egy hatékony parlamenti ellenzékként tudnak működni. Ehhez nagyon sok politikai tapasztalattal nem rendelkező, és a politikusság elutasítására brendet építő politikusnak majd nagyon hamar kell beletanulni abba, hogy viszont ott hogyan lehet hatékonyan képviselni a választókat és az ő követeléseiket.
Igen.
Igen. És hát Gajdos Lászlónál talán ez veszélyesnek tűnik, hogy látszik egyfajta naivitás nála. Nehéz elképzelni egyelőre, hogy hogyan nem tudja majd rászedni Magyar Péter és a kormány, ha azt akarja, hogy ne álljanak az útjába.
Sőt, a Fidesz?
Igen. Igen. Viszont azért szerintem Gajdos Lászlóval nem érdemes messze menő következtetéseket levonni a többi jelöltre nézve, mert azért nagyon egyedi a pozíciója, hogy ő nem vett részt a párton belüli versengésben, a többiek legalábbis valamilyen ambíció elindultak ezen a belső versenyen, kampányoltak is, tudjuk, hogy legalább két helyen, Baranya megyében, Vas megyében lett is ebből konfliktus, ahol lejárató kampányra panaszkodtak a jelöltek így egymás között. Tehát, hogy Gajdos László azért nagyon egyedíti az antipolitikusságban is, hogy ő tényleg láthatólag nem akarta ezt, a többiek azért ennél már egy lépcsővel tovább léptek egy ponton, hogy ők igenis megméretik magukat.
Igen, ez igaz. Na, de hát itt beszéltünk arról, hogy milyen lejáratásra számíthatnak jelöltek, de erről persze hiba lenne csak úgy beszélni, mint egy eljövendő dologról, hiszen már nagyban zajlik. A Tisza adó kampány és a Tisza állítólagos programja újabb felvonását éli az elmúlt hetekben. Ugye az Indexhez eljutott rejtélyes dokumentum, amiben több jel arra mutat, hogy alig hanem mesterséges intelligenciával készült a Tisza 600 oldalas programja, így emlegeti legalábbis a cikk, ugye fontos, hogy ezt a Tisza teljes mértékben elutasította, hogy ez egy hozzájuk bármilyen módon kötődő anyag lenne, és hát a legnagyobbat talán a cica kutya adó ment, és ennek kapcsán hát elég különös posztokat láthatunk fideszes politikusoktól, létező és nem létező AI-jal generált cicák szomorkodásáról, akiket állítólag megadóztatnának. De hogy folyik ez a kampány mindenestül, és engem nagyon érdekel, hogy ti milyennek látjátok ezt, különösen azzal összevetve, hogy milyen volt ennek az előző felvonása, amikor ugye a Tar Zoltán mondatai köré volt felhúzva egy elég erős ilyen fekete kampány, szórólapozással, mindennel szintén a Tisza által cáfolt adóreform terveket emlegetve. Nekem az az érzésem, hogy itt ugye csak ez a dokumentum van, amiről, ami szavak egymás után, és nincs egy olyan mondat, amit bevágnának mellé, mint Tar Zoltán az a mondatait, hogy nem lehet mindenről beszélni. Ugye ezek is nyilván ki voltak forgatva, meg nem a kontextusukban használták, de mondatok voltak, rosszul sikerült mondatok, amikkel lehetett videókat csinálni, és nem tudom, és nekem az az érzésem egy kicsit, hogy van ez a hatalmas dokumentum, és egyszerűen annyira mediatizált ez a kampány, hogy valójában ebből a szempontból egy fokkal kevésbé működik, mert azáltal, hogy nincs hozzá beidézhető mondat, csak így lebeg a semmiben, és annyira megfoghatatlan. De nem biztos, hogy igazán van, kíváncsi vagyok ti erről, mit gondoltok.
Szerintem nem érdemes ilyen szigorúan ketté választani a augusztus végén kezdődött szeptemberi kampányt és a mostanit. Tehát a szeptemberit ezt takaréklángra tették egy ponton, de sose eltűnt el a nyugdíjjal való támadás, a tiszaadókkal való támadás a Fidesz kommunikációjából, csak a háttérbe húzódott. És szerintem az, hogy elővették újra feltekerték a lángot, az pont azt mutatja, hogy közben megmérték, és a Fidesz legalábbis úgy gondolja, hogy ez jól működött. És az, hogy akkor volt egy mondat, most nincs, az azért nem számít szerintem annyira, mert ez ugyanaz a kampány, tehát most arra építkeznek, ami akkor elkezdődött. Ez nem különálló, és annyiban előnyben volt a Fidesz szeptemberben, hogy akkor az sokkolóan hatott, hogy a Tisza hirtelen védekezésre kényszerült, tehát látványosan beleálltak, hogy az adócsökkentés pártja, szerintem ezért volt többünk számára akkor így hatásosabb, de közben meg én mégis bizonyos szempontból erősebbnek érzem a mostani kampányt, hiszen talán pont az árulkodó, hogy most a Tisza kevésbé védekezik, azzal próbálják elhessegetni, ami valószínűleg igaz is, hogy ez egy mesterséges intelligenciával generált szöveg, nincs közünk hozzá, viszont látszik egy olyan tendencia, amit szerintem Matyi, aki most nemrég volt Kecskeméten meghallgatni Magyar Pétert, ő majd jobban el tud mondani, hogy Magyar Péter most egy kicsit visszavett a megélhetési kérdések hangsúlyozásából, inkább a gyermekvédelem lett előtérbe tolva. Nem tűnt el teljesen a megélhetés természetesen, de mégis látszik egy kis megtorpanás, mintha itt hirtelen nehezen tudnának jól reagálni ebben a támadásban, hiszen ebben a dokumentumban már benne vannak a tényleges saját programjuk elemei is, tehát nem tudnak sok annyit mondani, hogy ez egyáltalán semmi közünk, hanem meg kell magyarázni a választóknak, hogy ez igaz, ami a dokumentumban benne van, ezt tényleg akarjuk, de a nagy része az hazugság. És én most nem látom olyan hatékonynak a Tisza védekezését, mint amikor felépítették azt, hogy az adócsökkentés pártja. Szerintem az egy jó megfordítása volt a dolognak, most nem látom a hasonló eszközt.
Igen, ugye beletették a vagyonadót, amit a Tisza valóban szeretne, és azt nem kell hozzátenni, hogy egy milliárdos vagyon felett, tehát nincsen jelentős szem olyan szavazó, akit egyáltalán fenyegetne az a veszély, hogy majd ez az adó fogja őt érinteni. Ennek ellenére, amikor kiraknak a kilincsedre egy olyan szórólapot, amin az szerepel, hogy az ön ingatlana is, hogy felmértük, és az ön ingatlana is beleesik a Tisza vagyonadó terveibe, és akár ennyi és ennyi lehet, akkor nem lehet egy egyértelmű nemet mondani rá, hanem azt kell mondani, hogy igaz, de nem úgy, meg nem így. Én Soma, inkább veled értek egyet, azért, mert alapvetően ezek olyan kérdések, ez az egész, ugye áfa van ebben, igen, ilyen különböző, tehát a nyugdíjasok helyzete van ebben, ahogy tényleg mondod, vagy ahogy egy kicsit pongyolán így összefoglaló néven szoktuk ezeket nevezni, a megélhetési kérdések vannak ebben, de most már raktak bele egészségügyet is, mert ugye az is fizetős lesz, jó ég tudja mi. Tehát azok a témák, amik a Tisza nyerő témái, és azokat ki lehet hozni döntetlenre ezzel, vagyis az már elég a Fidesznek, hogyha nem egy egyértelműen elsőprően nyerő téma a Tiszának, az az egész kérdés, hogy ki alatt fogsz jobban élni, hanem erre vannak a saját szavazóiknak mindenképp meggyőző, és a bizonytalan szavazók számára pedig egy ilyen adok-kapokat, ilyen kiegyenlített veszekedést láttató helyzet, és közben egyébként a Fidesznek megvan az a témája, amit valójában ő a nyerő témájának gondol, ami az, hogy ki kell maradni Magyarországnak a háborúból. Valóban ott voltam Kecskeméten a digitális polgári köröknek a háború ellenes gyűlésén is ott jártam. Ugye ott az volt az egyik újdonság, hogy Orbán Viktor már nem azt mondta, hogy meg lehet előzni a háborút, hanem azt, hogy mindenképp lesz, és csak vele lehet kimaradni. Sőt, ugye, ha ő marad, akkor ő megpróbál. Ő akkor a legjobb tudása szerint megpróbálja elérni, hogy kimaradjunk. A háborúban, aminek a céldátuma 2030, és itt egy zárójelben azt hangozzon el, hogy ezt a 2030-at, ezt annyi alappal mondja a Fidesz, és csak annyi alappal, hogy valóban létezik olyan célkitűzés, hogy az Európai Unió 2030-ra készen jön arra, ha Oroszország megtámadná, nem arra, hogy az Európai Unió támadja meg Oroszországot természetesen. De ráadásul, ami szerintem különbség az augusztusi fordulójához képest a Tisza adó kampánynak, most ez a két történet már összekapcsolódott. Azért akar a Tisza megszorításokat bevezetni, mert abból akarja fizetni a háborút, vagy Brüsszel abból akarja fizetni a háborút. Tehát állandóan azt fogalmaztuk meg a Fidesszel szemben, hogy most nem tudják koherensen elmondani, hogy mi a tét, hanem belekapnak ebbe a balmába. Most szerintem ez egy kísérlet arra, hogy ezek összeálljanak egy történetté. Vannak azok, akik azért akarnak megszorítani, mert háborúpártiak, és vannak, akik meg azért akarják alacsonyan tartani az adókat, mert ki akarnak maradni a háborúból, és így nem kell arra költeniük. Tehát én ebben látok egy olyan veszélyt, hogy, hogy most azt ki kell találni a Tiszának, hogy hogyan fog tudni azokról a témákról, amik a legnagyobb elégedetlenséget szülik a választókban, amikkel a leginkább elégedettek az ország mostani helyzete kapcsán, ezekről hogyan tudnak úgy beszélni, hogy közben ne kelljen folyamatosan védekezni annak a vágya el, hogy ővelük még rosszabb lesz.
Soma?
Igen, még talán annyit felt elmondani, hogy az a védekezés a Tiszától, mert nem jó, hogy megmondják, ami tényleg kb. Biztosan igaz, hogy mesterséges intelligenciát generált, mert akkor ez csak egy ilyen szavahihetőségi verseny, azt, amivel hozni igazából nem lehet, tehát a meglévő szavazó ide hiszik, hogy persze, az ellenfél az hazudik, de a még bizonytalanok, akik ugye egyre kevesebben vannak, plusz az ellenfél szavazói, azok nem fognak hinni neked, hanem Orbán Viktornak fogják elhinni, hogy hát ott vannak az aláírások is, látszik, hogy tőlük jött, persze, hogy a Tiszáé. És szerintem Magyar Péter amúgy kicsit a farkast kiáltó fiú esete lett sajnos etéren, mármint a mesterséges intelligencia terén, hiszen amikor voltak még, most már réges-régnek tűnik a hangfelvételek, ott is mindegyikre rámondta, hogy vannak benne mesterséges intelligencia által generált részek, amikre akkor nem volt bizonyíték, most bevallom, én személyesen se hiszem, hogy ott bármi mesterséges intelligencia által generált lett volna. Nem láttam semmilyen megbízható elemzést, ami ezt alátámasztaná, és most, amikor egyértelmű jelei vannak ennek, tehát látszik, hogy kapu források vannak ebben a dokumentumban, lemaradtak az emojik, amiket ugye előszeretettel használ a ChatGPT. Látszik, hogy össze-vissza van formázva a dokumentum, mert nyilván nem lehet egyben legenerálni egy sok száz oldalas szöveget. Most hiába mond igazat, akik bizonytalanok nem fognak hinni neki ebben az ügyben.
És még egy szempont a reakciójához, vagy a Tisza reakciójához, hogy a Tisza azért nagyon sokszor a múltban meg tudta azt csinálni, hogy ezeket a kommunikációs fegyvereket kiütötte a Fidesz kezéből, például az a jelébe ment, tehát ugye azok a hangfelvételek például azért szóltak sokkal kisebbet, mert Magyar Péter rendezett egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol ő előre bekeretezte, hogy ebben az a skandalom, hogy ezek hogyan szivárogtak ki. Nem tudom, hogy most nem tudott arról, hogy ez lesz, és valahogyan eltömődtek az információs csatornái, vagy az a lendület, az a frissesség, az az energia most nem volt meg, ami egy erőteljesebb, határozottabb, proaktívabb kezeléséhez kellett volna ennek, de minden esetre akár ezt az esetet nézzük, akár a Takács Péter esetet nézzük, akár a közelmúlt bármelyik fideszes botrányát nézzük, nem lehet nagyon élesen megkülönböztetni Magyar Péternek az ezekre adott reakcióit szerintem most a 2024 előtti ellenzéki rutin reakcióktól. Tehát morális felháborodás van, és egy nagyon reaktív működés van, meg a gúny eszköze van, ami a törzsszavazóknak nagyon jó, hogy Magyar Péter hosszasan mulattatta ott a közönségét Kecskeméten, az, hogy ő is talált egy dokumentumot, az már 2000 oldal, abban minden oldal háromszor alá van írva, és akkor abban az szerepel, hogy kiraboljuk az országot, aláírás Orbán Viktor. Nagyon jó, de tehát ez egy reaktív működés, és tényleg a Takács Péter esetet csak azért hozom ide, mert az se egy igazán tiszás reakció volt ez az ilyen kicsit talán ilyen sápítozás, hogy hát hogyan lehet így beszélni, amilyen persze igazuk van, de lehetett volna ezt arra is sokkal hatékonyabban használni, hogy tehát nem tudom, az a Magyar Péter, akit én megismertem, az elment volna már másnap a Szent János kórházba, és ott mutogatta volna premier plánban a nem működő fűtőtesteket, és nem a hangnemmel foglalkozott volna.
Az a Magyar Péter, akit én megismertem.
A politikában, a nyilvánosságban.
Igen. Hát nyilván ugye, vagy nem nyilván, de felteszem, az egy különbség, hogy mindeközben végzik ezt a 106 jelölt először kiválasztását, majd felkészítését, és ezt az egész átállást egy teljesen másfajta működésre. Úgyhogy valószínűleg ez is benne lehet, hogy sokkal kevésbé jut figyelem ilyen kommunikációs csatákra, ami persze nem ad, hogy mondjam, amitől persze a győzelemhez szükségük van ilyen kommunikációs csaták megnyerésére. Szóval ja, érdeklődve várjuk, hogy milyen felültematizálási eszközökkel próbálják meg ezeket hatástalanítani, vagy elterelni róluk a figyelmet. Soma, Matyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, ennyi fért bele a mai beszélgetésbe, de mindenképp folytatjuk a jövőben is. Sziasztok!
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 Nektek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Vétón túl, a Vétó szerkesztőinek kerekasztala. Vétó lesz a héten is, Kolozsvárra látogat Ruf Bálint és Vida Kamilla csütörtökön. Hogyha esetleg Kolozsvár környékéről, Erdélyből nézel minket, akkor gyere el Kolozsvárra mindenképp, és legyünk együtt, mind a felvételen, mind utána a közönség találkozón. Fontos elmondani, hogy a ti támogatásotok nélkül nincs Partizán, ha tehetitek, kérlek szálljatok be a finanszírozásunkba, és a csatornára is iratkozzatok fel, ezt most már több mint 600 ezeren tettétek meg, ezt ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek, aki feliratkozott a Partizánra. Én Itzé Ambrus voltam, sziasztok!